1 János 4:13-21. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítéjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. A mai ige szakaszból három dologgal szeretnék foglalkozni, és igyekszem inkább gondolatébresztőként ezeket elővezetni, mint megmagyarázni és pontosítani, hogy miről van szó. Mindegyik téma nagyon különálló és teljesen független egymástól, de azt a címet adtam ennek a mai kis alkalomnak, hogy a szeretetben nincs félelem. Az első téma az lenne, hogy három kérdést tennék föl, és ezzel foglalkoznánk. Honnan tudhatjuk meg, hogy bennünk lakozik a Szentlélek vagy a Szent Szellem? Ez a 13-tól a 15. versekig terjedő szakasszal szeretnék így foglalkozni. A második téma, hogy vannak-e félelmeink, ez a 17 és 18. vers. A harmadik téma, hogy van-e valaki, akit gyűlölök, vagy csak ki nem állhatom, 19-től a 21. versig. Tehát mindegyik egy önálló téma, de úgy gondolom, hogy megkerülhetetlen kérdések ezek a mi életünkben. Ismerjük-e hívő emberként a Szent Szellemnek, Szentléleknek a munkáját a mi életünkben? A második kérdés az, hogy ugye van-e a szívünkben félelem? És a harmadik kérdés, hogy hogy állunk azzal a kérdéssel, hogy valakit a szeretetünkben hátrébb sorolunk. A magának a Szent Léleknek, Szent Szellemnek a munkájáról már beszéltünk a János evangéliumával kapcsolatban is, a római levélben is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Inkább csak ilyen kijelentő mondatokat és igehelyeket szeretnék mondani azzal kapcsolatban, hogy mi is Istennek a gondolata erről a kérdésről. És azt gondolom, hogy azért lenne jó ezzel úgy foglalkozni, mint egy kis bevezetőként, hogy akit amelyik téma jobban érdekel, vagy érint, azzal tudna egy kicsit otthon foglalkozni, vagy egyáltalán ezen gondolkodni, hogy hogy is van az életünkben. Úgy tudjuk az igéből, és ez össze így leírva nem találjuk, de ezt kiolvashatjuk az igéből, hogy a Szent Szellemet minden hívő ajándékba kapja az Istentől, amikor befogadta a szívébe az Úr Jézust, mint megváltót. És ezzel kapcsolatban szeretnék csak egy-két igét leírni, hogyha valaki fel akarja írni, mert ezek ilyen alapvető igék, arra nézve, hogy hogy is gondolkodik az Isten igéje a Szentlélekről. Azt mondja az Akcsel 11:16-17, ezt nem írtam ki, mert úgy látszik egy kicsit hosszabb. Akcsel 11:16-17. Ez az a történet, amikor Jeruzsálembe a vezetők előtt Péter bizonyságot tesz, hogy hogyan találkozott és hogyan ismerte föl, hogy a nemzetbelieknek is adatott a Szentlélek. Ekkor eszembe jutott az Úr szava, aki így szólt, János vízzel keresztelt, de ti Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Ha tehát ugyanazt az ajándékot adta nekik is az Isten, mint nekünk, zsidóknak, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor ki vagyok én, hogy akadályozzam az Istent? Tehát nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem akarat kérdése, nem annak a kérdése, hogy én nagyon akarom-e a Szent Lelket az én életemben, hanem annak a kérdése, hogy ki fogadja be az ő szívébe az Úr Jézus Krisztust. Nem is arra hivatkozik Péter apostol, hogy hát mi zsidók természetesen mi kapjuk a Szent Lelket, de hát úgy tűnik, hogy Isten kiterjesztette ezt a kegyelmét, hanem azt mondja, nekünk, akik hittünk. Tehát itt már maga a zsidóság kérdése nem befolyásolja ezt a kérdést. Minden esetre elsődlegesek a zsidók, ez igen mindig ezt mondja. Az új szövetség kialakulásakor, hogy mindig először a zsidóknak, és utána a nemzetbelieknek, de nem különböző mértékben, egyenlő mértékben, de a sorrend az valahol így van. És ugye a tanítványok is zsidó emberek, az Úr Jézus is maga zsidó, Pál apostol is az volt, és Péter is, és erről tesz tanúbizonyságot. Nekünk adatott az Úr Jézus Krisztus, és ezért, amikor ezt felismerte, hogy a nemzetbeliekkel is ugyanígy bánik az Isten, adta a Szent Lelket, tehát minden hívő ajándékba kapja. A Róma 5.5 azt mondja, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Tehát itt is arról beszél az Isten igéje, hogy ezt kapja a hívő ember, ezért nem kell görcsölni, vagy valamilyen különleges tettet végrehajtani. A 2 Korintus 5.5 azt mondja, Isten pedig, aki minket erre felkészített, mármint a mennyországba való életre, zálogul adta nekünk a lelket foglalóként. Erről is beszélgettünk a római levél kapcsán, hogy ez egy bizonyíték volt Isten részéről, hogy ő velünk van, ráadásul az Úr Jézus azt mondta, hogy minden napon nem maga az Úr Jézus, hanem elküldi a Szent Lelket, és ezen keresztül, az isteni személyen keresztül örökre valaki Istenhez tartozók vagyunk, ahogy ezt most énekeltük az énekbe, hogy soha nem leszel magad. Ez valahogy olyan bátorító minden egyedülállónak, özvegynek, gyermeknek, amikor úgy érzi, de még talán házasnak is, hogyha úgy érzi, hogy mindenki körülötte úgy elfogyott, hogy azt mondja az ige, hogy soha nem leszel magad. Vagyis nem az ige, ez az ének, de ez gondolom, hogy egyetértünk, hogy ez így van. Aztán a belső bizonyosságról is olvasunk a római levélben, a 8. rész 16. versében. Maga a Szentlélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Itt már egy olyan kérdéssel találkozunk a Szentlélekkel kapcsolatban, amivel kezdődik ez a felolvasott rész, hogy ugye abból tudjuk meg, hogy ő benne maradunk, és mi ő bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. Hogy ezt felismeri a hívő ember. Nem csak tudja, hogy a Biblia ezt leírja, hanem ezzel, hogy így mondjam, tanúbizonyságot is tud tenni, hogy az én életemben az Istennek a Szent Lelke munkálkodik. És így két kérdéssel szeretnék csak így foglalkozni ezzel a témával kapcsolatban, hogy miről ismerhetjük fel az életünkben a Szentlélek munkáját, és a másik pedig az, hogy milyen felismerést okoz a mi életünkben az, hogy mi a Szentléleknek a ilyen értelme a birtokosai vagyunk. Erről is beszéltünk már a János Evangéliumában, amikor először bejelenti az Úr Jézus, hogy meg fog jelenni a Szentlélek közöttünk, a hívők között, akkor azt mondta, a legfontosabb kérdés a Szentléleknek a tevékenységében, hogy folyamatosan megítéli a bűnt az életünkben. Ha az én életemben fölismerem újra és újra, nem csak a lelkiismeret hangját, hanem annak a finom hangját, hogy mi a bűn az én életemben, akkor bizonyos lehetek abban, és bizonyára tudhatom, hogy az én életemben működik Istennek a Szent Lelke. és amikor eljön, azt mondja János 16:8, és amikor eljön a Szentlélek, leleplezi, mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A másik pedig, hogy felismerésre jutunk azzal kapcsolatban, amit nagyon ismerünk, a Róma 8:14-et, ez már egy kicsit messzebbre vezet, azért végig gondolni az életünket, akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. És itt nem úgy kell gondolkodni, ahogy a drága Polcsi Feri bácsi mondta, hogy amikor megtértem, akkor én gondoltam, hogy Isten vezérel benne engem. Vajon a kávét Isten azt akarja, hogy 2 cukorral igyam, vagy 1-jel? És akkor mindenki derült, lehet, hogy nem is kellett volna kávét inni, ez egy másik kérdés, de szóval, hogy annyira komolyan akarta venni, hogy akit Isten lelke vezérel, az akkor mindenben vezeti. Egyeseket meg jobb is, ha meg figyelmeztetne, hogy hány kilométerre megy az autópályán például. Ugye, azt viszont meg kell állapítani, és ez is egy általános megállapítás, hogy ha valakiben nem lakozik a Szentlélek, az még nem tért meg. Ugye ezt a Róma 8:9 úgy mondja, akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Szóval ilyen kirekesztő a Biblia, vagy hogy mondjam, erre mondják a világban, hogy vannak dolgok, amiket fehéren, feketén kimond az Isten igéje. Azt mondja, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai, akiben pedig nincs a Szentlélek, az nem az övé. Itt nincs egy ilyen köztes, ilyen majdnem meg egy kicsit pozitívabb érleg, meg egyéb kategória, vagy ez, vagy a másik. Úgy gondolom, hogy ez a pár gondolat elvezethet bennünket odáig, aztán a további kérdések, ugye, ami ezzel kapcsolatban éppen a karizmatikus mozgalmakkal felvetődik, hogy az ember milyen mértékben lehet a Szentléleknek a birtokosa, mennyire teljesedhetünk be, meg egyéb kérdések, de ez az alapvető kérdés a legfontosabb, hogy felismerjük-e Isten gyermekeként az Istennek a Szent Lelkét az életünkbe, mert azért azt meg kell állapítani újra és újra, hogy ez a isteni személyiség, hogy így mondjam, a legvisszahúzódóbb. Ő azt mondja az Isten igéje, hogy ezt meg lehet szomorítani, el lehet hallgattatni. Ő soha nem fog az ére törni és lesöpörni mindent maga előtt. De azt kell tudni, hogy ennek a személynek a mi életünkben való élete, részvétele elengedhetetlen, hogy Isten szerint való módon éljünk. Na, akkor erről talán ennyit, és akkor lépjünk tovább a következő témára, hogy vannak-e félelmeink. A 17. versben azt olvassuk, hogy a hívő embernek nem kell félni az ítélet napja miatt. Tehát itt ezzel szeretné ezt az igerészt fölvezetni János apostol. 2 ok van azért, hogy nem kell félni az ítélet napjától. Ugye azért nem, mert a hívő ember nem fog Isten ítélete alá kerülni olyan szempontból, mint minden más nem hívő ember. Ugye ezt a Róma 8:1-ből tudjuk, azt mondja az ige, hogy nincs tehát már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ez azt jelenti, hogy lesz egy ítélet a hívő embereknek, de nem az a kérdés, hogy örök élet vagy örök halál, a tudatunk és a bizonyosságunk az, hogy örök élet, és utána nem az a kérdés, hogy valamilyen olyan ítéletben lesz részünk, amiben elbukhatunk, vagy netán azt mondja az Úr, hogy hát sajnos te nem jöhetsz be ebbe az országba. Viszont az elszámolás lesz, és abban is az a reményünk, hogy csak veszteség listánk lesz, ahogy ezt talán az Ország Gyurka bácsi mondta. Tehát nem az a kérdés, hogy lesz-e örök élet, mert tudjuk, hogy Jézus Krisztus azt megszerezte számunkra. Az a kérdés, hogy a jutalom milyen mértékű lesz, mert ez viszont az engedelmes életünkkel kapcsolatos. Annyi megjegyzésem van, hogy miután az ige erről keveset ír, újra és újra megfontolandó, hogy vajon ez a jutalom, ez nekünk számít-e vagy nem. Mi egy kicsit önösen úgy gondolkodunk, ahogy ezt a drága Séter Feri bácsi mondta egyszer, és azt hiszem ezzel egy kicsit mindenki így van, én azt szeretném, hogyha még a küszöb alatt is, de bemenjek a mennyországba. De az ige mégis azért arról beszél, hogy lesz egy jutalom is, és nem volna mindegy, hogy úgy megyünk be a mennyországba, hogy amit tettünk, azt az ige azt mondja, mint egy megég, és mint egy tűzön keresztül, de bejutunk, vagy lesz valami jutalom is. Valahogy ezt az ige valahogy nem részletezi, nem csillogtatja úgy előttünk, hogy erre, hogy így mondjam, nekidőjünk, de úgy gondolom szabad Isten iránti hálából úgy élnünk, hogy az valamilyen módon Istennek dicsősége legyen, vagy dicsőségére legyen. Aztán a 18. vers ott már a félelemmel foglalkozik konkrétan, és ugye azért fölteszem azt a kérdést, hogy akik itt ülünk, most valamitől félünk-e? Úgy gondolom, hogy azért ez nem olyan egyszerű kérdés, de majd szeretnék egy-két gondolatot felvetni erről, hogy hogy értelmezem ezeket az igéket, amiket itt leír János apostol. Az értelmező szótár számomra nagyon jól fogalmazza meg, azt mondja, hogy valamelyik közelgő veszély okozta szorongó érzés. Valamelyik közelgő veszély okozta szorongó érzés. Természetesen vannak olyan dolgok, amik ellen lehet védekezni, és mindenkinek vannak az életében olyan dolgok, amiket ugye, amikettől tart, de itt valami többről van szó. Én most két példát szeretnék fölhozni, aki olvastam a mai Cseri Kálmán áhítatot, abban arról van szó, egész röviden, hogy Pál apostolnál megtért a Onézimus, és vissza akarja küldeni Filemonhoz, az ő igazi gazdájához, és most azt a címet adta neki ennek a kis gondolatsornak, Kálmán bácsi, félek nagyon, de. Tehát én azt gondolom, elsősorban nem az a kérdés, hogy van-e félelem az életünkben, hanem két kérdés van, mit csinálok vele, és mennyi ideig tart. Én most egy olyan példát szeretnék mondani, amit már tőlem nagyon sokan hallottak, mert nekem nagyon kedves, vagy legalábbis úgy gondolom, hogy sokszor az életben ezt talán gyakorlom is, egy kis segítséggel, hogy Napóleonhoz odament az egyik parancsnoka egy heves küzdelem előtt, és azt mondta neki, tábornok úr, én ezt tovább nem bírom, én úgy félek, hogy inkább hazamegyek. Erre azt mondta neki, parancsnok úr, ha maga úgy félne, mint én, már három héttel ezelőtt hazament volna. Nem az a kérdés, hogy nehézségek jönnek-e, vannak-e. Az a kérdés, hogy mit csinálok vele. Úgy gondolom, hogy amit itt az ige mond, hogy a szeretetben nincs félelem, és a teljes szeretet kiűzi a félelmet, olyan félelemről beszél, ami igazán probléma az ember életében, és maradjunk most a hívőknél, amikor ez a félelem vagy aggódás tartósá válik. Valamilyen úton módon befolyásolja az életünket és döntéseinket. A mindennapjainkba belopódzik, és nem leszünk szabadok. És erről a félelemet, ha valaki ismeri, akkor érdemes ezen elgondolkozni, hogy is van ez, mert ugye az ige pont azt mondja, hogy ha olyan félelem van az életemben, ami egyrészt gyötör, és szenvedek tőle, és tartós, akkor az egy nagyon rossz állapot. Úgy gondolom, hogy a hívő ember azzal a nagy lehetőséggel bír, hogy Jézus Krisztusban hisz, ő benne, az ő fiában, és ez a szeretet áthatja az életét, és ilyen alapon nem szenved a félelem terhétől. És itt tényleg nem azt szeretném mondani, hogy az igazi hívő nem fél semmitől és senkitől, hanem azt, hogy nem uralja az ő életét valamilyen félelem. És azt hiszem, hogy ezt mindenki saját maga tudja, akár az egészség, akár a halál, akár a munkahely elvesztése, a társnak a megtalálása, elvesztése valamilyen módon, vagy lelkileg, vagy ténylegesen, fizikálisan. Annyi félelem van, ami az életünket behálózza, és hogy így mondjam, kicsit személyre szabottak. És ami nekem félelem, a másik kineveti, de lehet, hogy fordítva. És úgy gondolom, hogy itt nem az a kérdés, hogy azt méricskéljük, hogy kihez képest vagyunk mi bátrak, vagy nem bátrak, hanem arról, amit itt az ige mond, ami inkább ilyen kis lakmuszpapír nekem, hogyha van az életemben félelem, akkor az a szeretet, amit az Istentől kapunk és kaphatunk, az nem vált valósággá az én életembe. És azt hiszem, hogy még az is egy egy kérdéskör, hogy ha átvizsgáljuk az életünket, ezzel a kérdéssel kapcsolatban, akkor ne a kellemetlen gyümölcsöktől akarjunk szabadulni, például, hogy az Úrral való kapcsolatunk nem olyan, mint amilyennek lenni kell, és netán ezért félünk. És próbálunk megszabadulni a félelmektől, és ez a világ ebbe az irányba is megy, hogy technikákat próbál behozni az ember életébe, hogy hogyan szabaduljon meg ezektől. És én azt gondolom, hogy az Isten igéje mindig valahogy a gyökerekre megy azért, hogy megszabaduljunk a valódi problémáinktól az Istennel való kapcsolatban. És ezzel összefüggésben szeretném azt a fő gondolatot elmondani, hogy valóban a fő kérdés az, hogy milyen a mi kapcsolatunk Istennel, a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal, és minden abból fakad. Abból fakad ez a kérdés is, hogy van egy tartós, bénító félelem az életünkben, vagy nincs. Ezen érdemes elgondolkodni. És akkor kezdeném a harmadik témát, hogy van-e valakit, akit gyűlölök, vagy csak ki nem állhatom. Ezt direkt így finomítottam, mert úgy gondolom, igazából vagy egyik, vagy másikba azért minden kategóriába beleesünk mindnyájan, különböző mértékben és különböző intenzitással, és akkor szeretném ugye behozni azt, amit már többször beszélgetünk, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem, mondja Isten, és ugye akkor úgy tudjuk, hogy ezt úgy lehet értelmezni, hogy valakit a szeretetben hátrébb helyezni. Csak itten az az igazság, hogy az Isten országában, a szeretettel kapcsolatban csak egy hely van, nincs dobogós másik két hely. Nem mondhatjuk azt, hogy én szeretem az Istent meg valakit, még talán ezen a földön, de többi embert, vagy X-et, Y-t, meg Z-t, meg második, harmadik helyre teszem. Tehát itten a gyűlölettől a közömbösségig, amit a szeretetnek a megvonása fejez ki, ezzel igazából az ige nem akar együtt érteni. És azt akarja nekünk elmondani, azt akarja nekem elmondani elsősorban, hogy ezzel kapcsolatban ne legyen kompromisszum az én életemben. A 20. vers pedig úgy gondolom arról akar bennünket meggyőzni, hogy nem lehet elvileg szeretni. Ugye az nem lehet, hogy egy fiú azt mondja egy lánynak, hogy szeretlek, de ennek aztán az életében semmilyen gyakorlati következménye nincs, csak mindig mondogatja neki, hogy szereti, de semmit meg nem tesz, ami az ő kedvében van, semmit az érdekében, vagy ő érte, vagy magának a dolgai, saját dolgaiból nem mond le, hanem éli ugyanúgy az ő életét. De úgy gondolom, hogy ez a szellemi, lelki kapcsolatban is így van, hogy azt nem lehet tenni testvérekkel, környezetemmel, hogy azt mondom, hogy szeretem, de én gyakorlatilag ennek az érdekében semmit nem teszek. Itt van egy nagyon szomorú és megint csak olyan nagyon kategorikus kijelentése az igének, hogy azt mondja, hogy ha valaki ugye ezt kijelenti, hogy én az Istent szeretem, és közben egy olyan, akit nem lát, és utána olyan valakit, akit lát, azt pedig gyűlöli, erre azt mondja az ige nemes egyszerűséggel, hogy hazug. És tudjuk, hogy a hazugság az hazugságnak ki az atya, tudjuk, hogy ki az, aki ezen az oldalon áll, akkor nagyon, hogy mondjam, komolyan kell ezen elgondolkozni, hogy vajon a mi életünkben mennyire tűrjük meg ezt a gondolatot. Nekem egy népi mondás jutott eszembe, ha ez népi mondás, akit gyűlölünk, mindig a hátunkon hordunk. És úgy gondolom, hogy ez kifejezi azt, hogy akitől a legtávolabb szeretnénk lenni, ez a gyűlöletes kapcsolat nagyon közelivé teszi. Már nem érzelmileg, meg nem fizikálisan, hanem a gondolatában. Pont akitől a legjobban szeretne távol maradni, ahhoz van a legközelebb a gondolatvilágában. És ez milyen ellentmondásos ez a dolog, hogy valakit nem szeretek, és mégis vele foglalkozok. És azt hiszem, már ez is fölkeltheti bennünk a gondolatot, hogy ha valakivel ilyen negatív érzésünk van, vagy véleményünk, azzal mennyit foglalkozunk, akivel meg idézőjelben jóba vagyunk, ha találkozunk örömmel, beszélgetünk vele, de az nem nyomasztja a mi gondolatvilágunkat, hogy ilyen meg olyan teher van vele kapcsolatban, hanem rágondolunk, akkor elmosolyodunk, vagy ha találkozunk vele, szeretettel köszöntjük. Aki pedig ez a második kategória, annak az élet, az arról pedig folyamatosan vagy többször betölti a mi gondolatvilágunkat. És azt írtam föl magamnak, hogy amikor az adós a szolgának a példáját mondja az ige, az valahogy a csúcs pontja annak, hogy Isten hogyan gondolkodik, amikor nekünk elengedi azt a mérhetetlen tartozást, amivel neki tartozunk, akkor mi milyen alapon engedjük meg magunknak azt, hogy azt a kis tartozást a testvérünknek, amivel esetleg tartozik nekünk, azt nem engedjük el. Én azt írtam föl magamnak, hogy aki ezt csinálja meg, amikor ezt csinálom, az Isten szeretetének a megcsúfolása az. Isteni elengedésnek a megcsúfolása ez. Ugye egyik oldalról fölveti ezt a kérdést, hogy hogyan lehet hívő embernek gyűlölnie testvérét, és utána a 21. versben pedig azt mondja, hogy azt a parancsolatot kaptuk Jézus Krisztustól, hogy ugye aki szereti az Urat, az Istent, az szeresse a testvéreit is. És akkor itt úgy gondolom, hogy megint egy olyan témához érkeztünk, amikor nem az a kérdés, hogy én hogy érzem magam, hogy érzek egy testvér vagy egy idegen irányában, és nem az a kérdés, jogos, nem jogos, nem ez a kérdés, hanem valami egész más. Ha az parancsolat, akkor ez döntés kérdése. Úgy gondolom, hogy maga Isten is, amikor azt mondta, hogy bűneiről többé meg nem emlékezem, ő nem amnéziás, hanem úgy döntött, hogy ha valaki megbánta az ő bűnét, akkor ő azt többé nem veszi elő. Azt mondja egyrészt, hogy a tenger mélyére veti, vagy azt mondja a hátam mögé. Ha a hátam mögött van, akkor azt nem látom, csak akkor, ha úgy döntök, hogy hátrafordulok és megnézem. És ugye a gyerekneveléssel kapcsolatban szokták ezt mondani, és nagyon igaz, hogy ez soha, de soha ne tegye meg a szülő, de senkivel se tegyük meg azt, hogy valaki valamit megbánt, és újra beleesik, és azt mondani neki, hogy te ezt már megbántad. Most miért jössz megint ezzel elő? Isten nem így fogja megbocsátani ugyanazt a megbotlásunkat, hogy lát, múlt héten ezt én megbocsátottam neked, hogy képzeled ezt? Az ige azt mondja, hogy ő elengedi. És hogyha Isten igéje ezt mondja, akkor nekünk is hasonlóképpen kell tenni, nem arra kell várni, hogy az érzelmeink megváltozzanak. Valaki egyszer erre azt mondta, hogy ha mi úgy döntünk, hogy Istennek engedelmeskedünk, akkor bizonyára ezután a döntés után az érzelmeinket is meg fogja változtatni. De talán nem is biztos, hogy kötelező, hogy megváltozzon, mert az ige azt is mondja, hogy az ellenségeinket is szeretni kell. Azt is mondja az ige, hogy a testvéreket is kell szeretni, és ugye azt is mondja az ige, hogy el kell viselni a testvéreket. Olyan döbbenetes, hogy az Isten igéje mondja ezt, hogy el kell viselni a testvéreket. Viseljétek el egymást szeretetben. Azt mondja az ige, és nekünk ott kint van fatáblán, mennyegzőnkre kapjuk, hogy ugye egymás terhét hordozzátok. Nem csak az egymás erősségeinek kell örülni, hanem egymás terhét hordozni, meg magát azt a terhet, aki a másik egy adott helyzetben. És úgy gondolom, hogy ebben az Úr adhat nekünk egy ilyen bátorítást, hogy döntsünk úgy újra és újra az Isten igéje alapján, hogy ő előbb szeretett minket, ezért tudunk szeretni. Nem azért, mert föltűrjük az ingújat, de dönthetünk újra is úgy, hogy Istenem, Uram, Jézus Krisztus, a te erőddel én szeretném szeretni a másikat. Erről szól ez a János levele, igazából a negyedik rész is a szeretetről, és úgy gondolom, hogy a szeretet valódi gyakorlása az egyik fő cél az életünkben és a keresztény életben. Összefoglalásként szeretnék néhány kérdést föltenni a témához. Az első témához azt szeretném föltenni azt a kérdést, hogy felismerhető az életgyakorlatunkban a Szentlélek vagy Szent Szellem vezetése. Felismerhető-e? Második kérdéskörhöz, a félelemhöz két kérdést szeretnék föltenni. Félelmeink hogyan befolyásolják cselekedeteinket? Ez az első kérdés. Másik kérdés, mit teszek a félelmeim ellen? Egyáltalán teszek-e valamit? A harmadik kérdés, ez pedig ugye, ez az utolsó kérdés a gyűlölethez, hoztam-e olyan döntést, hogy nem akarok senkit gyűlölni? Amen.